a megfeszített és a feltámadt názareti Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek benneteket húsvét vasárnapján, jó Isten jelenlétében lenni, imádni őt, dicsőíteni őt. Nagypénteken is együtt voltunk. Tegnap Soltvadkerten voltam, egy nagyszombati evangelizáción hirdethettem a megfeszített és a feltámadt Jézus evangéliumát is. Az ottani testvérek is szeretettel köszöntenek benneteket. Néha a szívem jobban énekel, mint a szám, mert elfáradok a sok beszédtől, prédikálástól is, de a szívem az újjong, és azért állítalak föl benneteket, mert vannak dolgok, amiket nem lehet farccal is ülve énekelni. Azt, hogy Jézus a szabadít, hogy benne van a győzelem. Egy aranyos kis történetet mondok nektek, készültem nagypéntekre, és az irodám ablaka nyitva volt, és hallottam, hogy két kamasz megy az ablak alatt, és beszélgetnek, és mondják, hogy ez valami keresztény templom, énekelgetni szoktak itt az emberek. Aztán láttam, hogy oda mennek a plakáthoz, amire az van írva, hogy még mindig szeretlek, Isten. És akkor látták, hogy baptista gyülekezet, ott van a gyülekezet weboldala, énekelgetni szoktak. Hát Isten szoktuk dicsőíteni, imádni, egyedül ő méltó. Kedveseim, mi nem tudunk nem imádni senkit és semmit. Mi teremtmények vagyunk. És mivel teremtmények vagyunk, egyszerűen vágyunk arra, hogy imádjuk a Teremtőt. És az összes bálványimádásunk gyökere ide vezethető vissza. Ha nem imádod Istent, akkor gyártani fogsz magadnak bálványokat. Sokféle bálványunk van, Kálvin azt mondja, az ember szíve egy bálványgyár. Ha nem imádja az Istent, akkor csinál magának bálványt. Abból, amit Isten ajándékozott neki. Ez lehetsz te magadnak. A narcisztikus embereket úgy hívják, hogy önmaguk bálványozói. De hát annyiféle bálvány van. És mi azért imádjuk őt, mert valljuk és hisszük, egyetlen védelmünk arra az ellen, hogy felnőnek bálványok a szívünkbe, nem azt, hogy nem imádunk senkit, hanem az, hogy imádjuk azt, aki egyedül méltó rá. Ez a mi egyetlen védelmünk, hogy a bálványokat kiszorítsa az életünkből, hogy ne bálványimádók legyünk. Imádjuk az egyetlen Szent Háromegy Istent, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istent. Húsvét történetét egy kicsit sajátos hangszerelésbe fogom most nektek felolvasni. Egy olyan embertől fogom felolvasni, aki átélte nagypéntek borzalmát, átélte nagysütörtök rettenetes borzalmát. Igazából számára a nagysütörtök az megsemmisítő volt. És azt fogjuk elolvasni, hogy ez az ember, akit Péternek hívnak, hogyan emlékezik vissza 50 nap múlva. 50 nap múlva hogyan emlékezik vissza nagysütörtökre, nagypéntekre, a feltámadásra. És majd arról is fogok szólni, hogy hogy élte meg konkrétan, mikor benne volt, és a Szentlélek hogyan írta át ez benne. Bocsánat. Ilyenkor mindig gondolkozom, hogy ez jelzés arra, hogy a jegyzetemet el kell dobjam. Hallottam egy áldott ige hirdetőt, aki valami nagy ember temetett. Hát a Földön vannak nagy emberek, mármint azt hiszük, hogy van nagy emberek. De mikor már temetjük, akkor már nincs nagy ember szerintem, de ő azt hitte, hogy nagy ember, mert valami nagy polgármester, meg nem tudom mi volt. És hát apait, anyait beleadott a készülésbe, ez a drága testvér. És elmondja azt a egyik prédikációban, hogy rengeteg ember volt, több százan, ezren voltak ott a temetésen, és elővette a nagyon komolyan megírt jegyzetét, belekapott a szellő, fölkapta, magasba emelt, és szépen alászállt a sírgödörbe a jegyzete. És akkor megértette, hogy akkor ez azt jelenti, hogy most ennyit ír az én jegyzetem, hogy mehet a sírba, és akkor mondjuk azt, amit. Na hát én remélem, hogy Isten adta ezeket a gondolatokat, amiket ide leírtam, meg amit ki is vetitek nektek. Egy érdekes címet adtam ennek a mai igézetnek, hogy az eltemethetetlen. Eltemethetetlen. Furcsa cím, de majd meg fogjátok érteni az igézet végére. Apostolok cselekedői könyv második részét keresétek meg a Bibliátokban, hogyha itt van. Én bátorítlak benneteket, hogy forgassátok ezt a Bibliát. Én annak örülnék, hogy itt lenne mindig az analóg Bibliád, és forgatnád. Abcsel 2, a 22. verst olvasom, a 33. versig. És most ülve, de nyitott szívvel és figyelemmel hallgassuk Péter apostol pünkösdi prédikációjának egy rövid részletét, hogy emlékszik ő vissza nagypéntekre és húsvétra. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda. Ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ezt megismétlem. Mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. A názáreti Jézus eltemethetetlen. És az a folytatja Péter, mert ezt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és a síre is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért erőle tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmullást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az élő Isten fia. Köszönjük, hogy megüresítetted magad, ott hagytad a menny dicsőségét. Köszönjük azt, hogy emberré lettél, megaláztad magad, és magatartásodban is embernek bizonyultál. Köszönjük, hogy engedelmes voltál a kereszt halálig, és letetted érted az életünket. És köszönjük, hogy ezért az engedelmességedért, a szeretet legnagyobb hatalmáért, amivel odaadtad magad értünk, az Atya téged föltámasztott dicsőségesen, és olyan magasra emelt, és olyan nevet adományozott neked, amelyre minden tér meghajol, mennyeké, földiek és föld alattiaké. Úgy vágyunk arra, hogy veled találkozzunk ma. Szeretnénk találkozni veled, mint megfeszített és feltámadt Krisztussal. És szeretnénk, hogyha ez megváltoztatna teljesen az életünket. Kérünk, légy kegyelmes, mutatkozz be nekünk. Kérünk, hogy beszélj hozzánk úgy, hogy azt csak te teheted. Amen. Lehet, hogy ott van benned az a kérdés, hogy miért ad egy ilyen furcsa címet a lelkipásztor ennek a mai igetésnek, az eltemethetetlen. Drága feleségem is mondta, hogy ezt hogy fordítsam le most itt az angoloknak, hogy eltemethetetlen. Miért adok ilyen nyelvtörőket? Miért ez a cím? Azt olvastuk a második fejezet 24. versében, de őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Nem volt még a világon egy olyan veszélyes halott, mint Jézus. Nem olvasunk arról, hogy őrséget állítanak a sírjához bármelyik halottnak, hogy ki ne jöjjön. Ott már ez egy elvégezett dolog. De annyira aggodalmaskodtak a főpapok, hogy kénytelenek voltak lepecsételni a sírt, és 24 órás őrséget állítani. Mi az oka ennek a félelemnek? Jézus Krisztus miért veszélyes halott? És hadd mondjam nektek, hogy van az emberben egy Krisztus temetési kényszer. Azt olvassuk Máté evangéliumában, másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig. Döbbenetes. Még halálában is félnek tőle. Míg élt, azért féltek tőle. Miután meghalt, azért féltek tőle. És hadd mondjam nektek, vannak még veszélyes halottak a világon. Ma is vannak mártírok és olyan halottak, akiknek félnek a temetésétől. Mindent megtesznek, hogy nehogy ott valaki rendet bontson. A hatalom mindig fél azoktól, aki emlékezteti a hatalmat a sötét oldalára. Ezek a korrupt papok és vezetők rettegtek Jézustól, mert mindig tükröt tartott eléjük. Tükröt tartott Pilátus elé, nagypénteken mondtam, tükröt tartott Heródes elé, és belenézett, zavarba jött mind a kettő, de nem volt képes megtérni. Egyedül a százados volt, aki kimondta, hogy ez ember igaz volt, de akkor én hazuggyilkos vagyok. Ez ember Isten fia volt, de akkor én megöltem az Isten fiát. A római százados volt az egyetlen. És ilyen a Krisztus, hogy ahol megjelenik, tükröt tart elénk. Szembesít minket az életünk sötét oldalaival, gonoszságaival. És ezek a papok, érdekes módon ez kísértette őket. Jézusnak a személye a halál után is ott nyomult bennük. Nem akarta kibékülni vele. Nem akarták elfogadni őt mesiásként. Nem akarták őt elfogadni felkentként. Inkább azt mondták, hogy ördög van benne. Inkább azt mondták, hogy Belzebub által tesz egy csodát. Mindent elkövettek, csak ne kelljen elhinni, hogy ő a Krisztus, a felkent, a mesiás. És ezért a halála után is ilyen temetés kényszerük van. Azt mondják, hogy el kell temetni, de úgy kell eltemetni, hogy nehogy onnan kijöjjön. Akkor csak elárulom nektek, hogy honnan vettem az igétésem címét, nem én találtam ki. Füle Lajosnak, egy áldott református költőnek van egy gyönyörű verse. Az a címe, hogy az eltemethetetlen. Hadd olvassam fel nektek ezt a verset. Temették ólomcsüggedésbe, hitetlenség gyolcsába rakva, a félelem sivatagába, 3. napon feltámadott. Temették tornyos templomokba, szertartások gyolcsai közzé, imákból készült szemfedője, 3. napon feltámadott. Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklája alá, 3. napon feltámadott. Temették gyilkos hitvitákba, szent háborúk szennyes vizébe, sötét életszáfolatokba, 3. napon feltámadott. Temetgetik ma is, hiába. Nem rejti el se föld, se ég már, szív bűne vagy ész érve, semmi, mert ő maga az élet. Halleluja! Jézus Krisztus eltemethetetlen. Feltámadt. És én nem tudom, hogy ma hogy érkeztél ide, de ahogy néztem az arcokat az imáz ajtójában, sokféle arcot láttam. Láttam, aki ragyogott és örült ennek a napnak. Mert ünneplés, újjong a felett, hogy Krisztus élt és föltámadt. Láttam csalódott arcokat. És lehet, hogy sírásóként érkeztél ma, de Jézus Krisztus sírásójaként ülsz itt a padban, aki mindig dobsz egy-két lapáttal rá, hogy ne kelljen vele szembenézned, ne kelljen vele találkozod, ne kelljen végre megbirkóznod ez az egész Krisztus kérdéssel. Olyan jó lenne, ha ma találkozhatnál vele. Az imádság van bennem. És engedjétek meg, hogy mielőtt az igehirdetést mondanám el, nem a Péter igehirdetését, hadd szóljak nektek Péterről, az igehirdetőről. Ki volt ő pünkösd előtt? Péter volt Jézusnak egy nagyon-nagyon szangvinikus tanítványa. Az elsőként hívta Jézus őt a követésére. Ez egy nagyon érdekes kor volt. amikor a zsidó hagyományban azt kérték a tanítványok, hogy borítson be téged a mestered pora. Mit jelent? Ha valaki odaállt valaki, és azt mondta, hogy kövess engem, az a legmélyebb közösséget jelentette. Az azt jelentette, hogy olyan közel engedi magához a mester a tanítványát, mint senki mást. És ezért volt egy áldás kívánás, hogy borítson be téged a mester pora, a lábának a pora, mert ott vagy szorosan mögötte, és járod Palesztinát, annak az lesz a vége. És Péter nagy lelkesen követte Jézust. Egy igazi szangvinikus tanítvány volt. Egy olyan tanítvány volt, aki mindig kimondja, mit gondol. Egyszer Jézushoz jött egy gazdag fő, és azt mondta, hogy mester, mondd meg, hogy mit tegyek, hogy elnyerem az örök életet. Azt Jézus, megtartottad a parancsot? Hát azt én megtartottam kiskoromtól. És Jézus azt mondja, hogy na gyere, nézzük már meg, hogy hogy sikerült megtartani azt, hogy szeress fele barátodat, mint magadat. Menj, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, aztán gyere és kövess engem. És az ige azt mondja, hogy a fiú elszomorodott és elment. És akkor Péter oda ment, hogy mester, hát mi elhagytunk mindent. Mi komolyan vettünk téged, de nekünk mi lesz? Úgy rászakadt Péterre a felismerés, hogy hát jó, de ennek legalább megmaradt a vagyona. Hát kért tőle valamit Jézus, de hát azt mondta, hogy nem, ezt nem tudom vállalni, érte. Hát de mi vállaltuk, akkor nekünk mi lesz? Péter mindig kimondja azt, amit gondol. Ő a mindig jelenkező tanítvány. Megvannak ezek a diákok, akik még fel se tették a kérdést, már megvan a válasz. Péter egy ilyen ember. Vannak ilyenek. Megvallom őszintén, bennem is van egy kicsi ebből. Oj, de tudtam jelenkezni, mikor ritkán tudtam valamit az iskolában. De akkor estem ki a padból. De ilyen volt a Péter, jelenkezett, mindig jelenkezik. Péter a hirtelen döntések embere. Akkor, amikor Jézus jön a tengeren, és látja, hogy jön, megijednek, azt hitték, hogy egy szellem. És azt mondja, Jézus, én vagyok, ne féljetek. Akkor Péter mit mond, ha te vagy, akkor parancsold meg nekem, hogy megyek hozzád a vizeken. Mert ebből csináltunk egy teológiát, de nagyon fontos tudni, hogy ezt nem Jézus kérte Pétertől. Attól még, hogy mi építünk rá egy teológiát, az egy dolog. Ez Péter mondta, hogy ha te vagy, akkor parancsold meg nekem, hogy menjek hozzá. Egy szangvinikus ember. Tényleg? Neked megy? Hát, ha nekem is. És Péter tényleg rálépett a vízre, és amíg Jézusra nézett, tényleg tartotta őt, és járt a vizen. Péter a nagy kijelentések birtokosa. Egyszer Jézus megkérdezte a tanítványait, kinek mondanak engem az emberek. És akkor mondják, prófétának, Illésnek, ennek, annak, és ti kinek mondotok engem. És akkor Péter szívében megszületik egy döbbenetes bizonyság, és jelenkezik. És azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És azt mondja, Simon, Jónának fia, mondja Jézus, el ne bízd magad, mert ezt nem te találtad ki. Ezt az én mennyi atyám jelentette ki neked. Péter az önérzeteskedő tanítvány. Amikor az a húsvéti páska vacsorán, nagy csütörtökön nem volt rabszolga, és a tanítványok úgy döntöttek, hogy ha nincs rabszolga, akkor senki nem mos lábat, és arról vitatkoztak a vacsora közben, hogy ki a nagyobb, akkor Jézus elkezdte mosni a lábukat. És akkor Péter elkezd önérzeteskedni, hogy ti megengedtétek, persze, az enyémet aztán nem fogod, az enyémet aztán nem. Lehet, hogy ők megengedték ilyen szemétalakok, de én ne. Az enyémet nem mosod meg. Ez önérzeteskedő. Én külön vagyok. Egyik sem vett a fáradtságot, hogy oda menjen, és a bejárat nem megmossa a társai lábát. Még arra is lusták voltak, hogy a maguk lábát megmossák. És Jézus mossa a lábukat, és az enyémet nem mosod. És azt mondja, hogy Simon, ha nem mosom meg a lábad, semmi közön nincs hozzám. Nincs közünk egymáshoz. Jaj, akkor nem, akkor fejemet, és akkor mindent. Ez az önérzeteskedő tanítvány. Aztán Péter Jézus önkéntes testőre. Nem kért ezt Jézus tőle, de ő felcsapott testőrnek. Mikor hozzák az anyukák a gyerekeket, nem lehet, Jézus nem foglalkozik piszlicsári ügyekkel. Elzárja a tanítványok seregével az embereket Jézustól. Ő az, amikor Jézus arról beszél, hogy meg kell halnia, keresztre kell feszítetnie, de harmadnapon fel fog támadni, oda megy hozzá, és azt mondja, Isten, mentsen, Uram, ez nem történhet meg, én meg akarlak téged védeni, a legjobbat akarom neked. És elmondtam nagy pénteken, hogy nagy csütörtök éjszaka, annyira bele lendült ebbe a testőrségbe, hogy sikeresen levágta a főpap szolgának a fülét, amit aztán Jézus meggyógyított. Ez az önkéntes testőrködés. Péter a nagy ígéretek és a fogadkozások embere. Ha mindenki elhagy, én akkor sem. És azt mondja, én kész vagyok veled a halálba menni. Hát ilyen Péter. És szeretnék tovább menni szólni Péter mesiásáról és a mi mesiásainkról. Péternek volt egy hamis elképzelése Jézus Krisztusról. Abban reménykedett, hogy az az ország, amiről Jézus beszél, az a zsidók ország itt a földön. Az az ország, az mennyek királysága, amit Jézus meghirdetett. Elközelített a mennyek országa, mennyek királysága, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Péter, mikor ezt a mondatot hallotta, akkor mindig arra gondolt, Jeruzsálem, Jeruzsálem, vége Pilátusnak, vége Herodesnek, rendbe rakjuk a papokat, Jézus lesz a mesiás, odaölünk, miniszteri székünk lesz, bársony székünk lesz, állandóan ebben gondolkozott. Volt egy elképzelése Jézusról. Volt Jézusnak Péternek egy mesiás a fejében, és nagyon sok embernek van a fejben egy ilyen mesiás. És az édenkerti számüzetősének a gyöker annak, hogy nem tudunk kigyógyulni a mesiás várásból. A mesiások arra valók, hogy megvalósítsák álmainkat. A mesiások önmegvalósításunk eszközei. És Péter életében keveredik ez a kettő, és próbálja saját mesiását összebékíteni a valódi mesiással, aki ott van mellette napról napra. És amikor olyasmit mond, ami reményt kelt benne, akkor újjong, jaj, most az egyszer jóvá hagyta. Most nem mondta azt, hogy nem igaz. Amikor azt mondtam, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, elfogadta, jóvá hagyta. Egyszer elfogadta azt, hogy királyként bevonul Jeruzsálembe, és mindig feléled ez a mesiás várás, Péter, hogy ez hasonlít ahhoz, akiben én hiszek. De vannak dolgok, amikben nem hiszek. Már harmadjára mondja azt, hogy meg kell halnia, a bűnösök kezébe kell adatnia. Meg kell feszítetnie, ezt nem akarom hallani. Dúl benne a saját mesiása és a valódi mesiás közötti küzdelem. És hadd mondjam nektek, hogy ez a küzdelem ma is tart, ami szíveinkben dúl. Olyan sok nyomorult és nyomorgó keresztény ember van, aki a saját mesiását imádja a valódi mesiás helyett, Krisztus helyett. Küzd ez a kettő az életedben. Birkózik benne. Még egyszer mondom, a mesiásaink arra valók, ha mi álmainkat valósítsák meg. Az önmegvalósításunk eszközei. És nagypéntek és húsvétkor végképp szétválik a kettő. A saját mesiás kép porrá zúzódik. És elkezd mondjam nektek, kötelező, hogy össze kell törjenek a fejünkben elképzelt mesiások. Olyan sok ember akar így hinni Istenbe. Valaki őszintén mondta. Úgy döntöttem, nem olvasok Bibliát. Mondom, miért? Kificamodott a bokám. Megengedte az Isten. Többet nem olvasok Bibliát. Hát mondom, mit csinálsz? Hát kitettem az apám képét, aztán vele beszélget. Értitek? Ez egy hamis mesiás. Nem így működnek a dolgok. Hogy nekem vannak álmaim, te valósíts meg. Ez itt a fejecskénkben van. És Péter is küzdött ezért. Volt egy elvárása, volt egy elképzelése. Az igazi, aki megvalósítja az én álmaimat. És hadd mondjam nektek, erre játszik rá a politika. Olyan szinten játszik rá, hogy bebújnak a gondolatainkba, bebújnak az agyunkba, bebújnak az elvárásainkba. Mindent mérnek, kedveseim. Mindent mérnek. Még a vágyálmaidat is mérik, hogy azt mondhassák, amit hallani szeretnél. De Jézus nem azt mondja, amit hallani szeretnél, hanem azt mondja, amire szükséged van, ami a valódi gyógyulásodat és a valódi szabadulásodat hozza el. Össze kell törjenek az álmesiások. Össze kell dőljenek. Hadd szóljak nektek Isten mesiásáról, Krisztusáról, és felkentjéről. Nézzétek, mit mond róla a próféta. És ezt olvasta fel Jézus a názáreti zsinagógában. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. A valódi mesiás azért jött, hogy megváltson a sátán hatalmából. A valódi mesiás azért jött, hogy megváltson a bűneink hatalmából. És a valódi
Mesiás azért jött, hogy megváltson minket saját magunktól, az önimádatunktól, attól, hogy a Teremtő Istent egy ilyen kis eszköznek, Savior Machine-nak tekintsük, akinek az a dolga, hogy megcsinálja azt, amit parancsolunk neki. És a valódi Mesiás bemutatja neked Istent mennyi édesatyaként, valódi Teremtő Istenként, megbékít vele. Ez az Isten Mesiása. És szeretném nektek elmondani, hogy Péter nehéz döntése, a mi nehéz döntésünk is. El kell döntenük, hogy egy életen át gyászoljuk álmesiásainkat, velük együtt hamis elképzeléseinket és belevetített álmainkat. Tudjátok, hány meg hány valláskárosult ember lézeng egyik templomból a másikra, egyik egyháztól a másikra, egyik gyülekezetből a másikba, mennek. Még ezzel nem is lenne olyan nagy baj, ezzel az állandó vándorlással. A baj az, ha nem tudsz oda eljutni, leszámolj az álmesiásaiddal ezekben a vándorlásaidban. Ha nem tudsz oda eljutni, belenéz a tükörbe, és szembesül valódi magaddal, a valódi sötétséggel, ami a szívedben van, és leszámolj vele. A másik nehéz döntés, hogy készek vagyunk elengedni ezeket a hamis képeket Krisztusról, és készek vagyunk-e találkozni a valódi Mesiással, Krisztussal, felkenttel, és annak megváltó erejével. És szeretnénk most nektek arról szólni, hogy nehéz út vezet ide el. Azért olyan fontos, megértsétek a mai igehirdetőt, mert akkor értitek meg ezt a nagyon egyszerű igehirdetést. Ennek a mai prédikációnak Péternek két pontja van. Jézus Krisztust megfeszítették, meghalt a mi bűneinkért Isten akaratából, és dicsőségesen feltámadt, a halál nem tartotta fog. Ez a prédikációja. De az, hogy megértsd, hogy miért ilyen egyszerű prédikáció, meg kell értsed, hogy milyen út vezett el Pétert oda, hogy ebbe vesse a reményét. Azt a címet adtam ennek, amikor a kőszikla porrá válik. Péter volt az, aki azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondta, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vérbe jelentett ezt ki neked, hanem az én mennyi atyám. És azt mondja Jézus, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán felépítem az én egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Egy nagy vita dúl a katolikus és a protestáns egyház között, hogy egy kőszikla Péter akar lenni, vagy az, amit Péter mondott Jézusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mi protestánsok úgy hiszük, hogy ez a kőszikla nem Péter volt, hanem az, amit Jézusról mondott. Az egyház arra tényre épül, hogy Jézus Krisztus, a Szent Háromság Isten egy személye, Isten fia. Isten fia, te vagy a Krisztus, a felkent, a Mesiás, az élő Isten fia. Nem csak egy ember vagy, nem csak egy felkent vagy. Nem egy Mesiás vagy a sokak köz, az egyetlen Mesiás vagy Isten fiaként. És erre épül rá a Krisztus egyháza. És akkor megy a vita. És volt egy igét, és az volt a cím, hogy kavics a sziklán. Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy felépít az egyházát, akkor azt ígérte meg, hogy ezen az alapon, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. Ő lesz az első kő. Kavics. Kő. De ahhoz, hogy rákőn erre az alapra, ennek a kőnek, ennek a sziklának, ennek a szikladarulnak Péternek porrá kellett zúzatnia. Miért? Mert tud valamit Krisztusról, amit ő maga sem ért. Mondott valamit Jézusról, és sokszor vagyunk így mi keresztjének, hogy nagyon sok mindent magunkát teszünk elméletileg, megértjük a Bibliából, prédikáljuk nagy hangerővel, és sokszor olyan dolgokat mondunk Isten, amit mi magunk se értünk. Azt mondja, Jézus, boldog vagy Simon, ezt az én atyám mondta neked, te se tudod, hogy mit mondtál, te nem vagy a tudatában. Nem is tudod, hogy mit mondtál rólam, mert az én atyám mondta ezt rólam. Amikor tudunk valamit Krisztusról, úgy, hogy nem értjük, mi sem. Aztán szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor tudunk magunkról is olyan dolgokat, hogy azt értjük, hogy ez miért mondta Isten. Csak mondok egy példát. Emlékeznek József álmaira. Micsoda álmai voltak, hogy 12 kéve meghajol előtte. És a második álma az már hatvány, az már egy komolyabb dolog. 12 csillag, a nap és a hold, itt már a szülők, anyuk, apuka, mindenki meghajol előtte. És József hordoz egy álmot, egy isteni kijelentést a szívében, anélkül, hogy tudná, hogy ez mit jelent az életére nézve. És mit jelent az életére nézve? Hogy bedobják a kútba, hogy meg akarják ölni, hogy eladják rabszolgának, hogy bekerül rabszolgaként a Potifár udvarába. Hogy szexuális erőszak vágyával, hamis vágyával lecsukják, bekerül a börtönbe, és a végén megvalósulnak Isten álmai. Nem tudom, értitek, mekkora különbség van a között, amikor Isten mond valamit rólad, hogy mit gondolsz te erről, és mit gondol ő rólad. És ezért van az, hogy porrá válnak ezek. És az a valóság, hogy keveredik Péterben a valódi és az álmesiás hit. És Péterben keveredik a valódi önismeret, és az, amit Krisztus mond róla. És mindenféle elképzelése van, hogy hogy lesz ő kőszikla. Ő meg akarja tervezni ezt a kősziklát. Azt mondja, Uram, kész vagyok téged a halálba is követni. Tehát te mondtad rólam, hogy én kőszikla leszek. Uram, én megígérem, hogy kőszikla leszek. Uram, én megpróbálok mindent megtenni, hogy kőszikla legyek. Én szeretnék hős lenni a mozivásznon, Uram. Én szeretném, hogy mindenki csodáljon. Mindenki lássa, hogy én ki vagyok. És hadd mondjam nektek, nagy csütörtök, nagy péntek és húsvét ezt ripityára töri. Először úgy, hogy a 11-ből ő az egyetlen, aki csúfosan átkozódva megtagadja azt, hogy Jézus tanítványa. És azt mondja, nem ismerem, nincs közöm hozzá. És káromkodik, és átkozódik, és fogadkozik, hogy bizonyítsa az igazát. Aztán jön nagy péntek. Arra sincs már erre, hogy kimenjen a kereszt alá. Egyszerűen eltűnik Péter. Nem olvasunk róla. Nem tudjuk, hogy mi lesz vele. És aztán jön húsvét. És elkezd mondjam nektek, hogy húsvét Péter számára nem egy örömteli ünnep. Föltámad Jézus, találkoznom kell azzal, akit én háromszor átok alatt megtagadtam. Pedig annyi mindent ígértem neki, annyi mindent tudtam róla. Azt hittem, hogy ismerem. Azt hittem, hogy ő az álmai megvalósítója. Még azt is megengedte, hogy a vízen járjak. Még azt is megtapasztalhattam mellette. Annyi mindent átéltem vele. És akkor Péter rá kell jön arra, hogy nem ismerem se Krisztust, és nem ismerem önmagamat. És Péter számára nagy csütörtök, nagy péntek és húsvét a legkegyetlenebb önismereti tréning. Bocsánat, ilyen szép. Nem az? Péter számára nagy csütörtök, nagy péntek és húsvét a legkegyetlenebb önismereti tréning. Hogy nem csak a messiásaiban csalódik, nem csak azokat kell porrá zúzza ez a 3 vagy 4 nap, ne. Porrá kell zúzza az önmagáról alkotott képet is. És nem csak Krisztusban kell csalódnia kell magában. És ezért jut el oda, hogy miután találkozik a feltámadt Krisztussal, kinyög egy nagyon depresszoid mondatot, és azt mondja, hogy elmegyek halászni. Mert talán ahhoz még értek. Talán ahhoz még értek. Én már nem akarok tanítvány lenni. Én már nem akarok hinni senkiben, meg semmiben. Én visszamegyek a múltamba, és foglalkozok azzal, amihez értek. Menjen mindenki vissza kapta fájához, ugye? És tudjátok, mit jelent az, hogy elmegyek halászni? Hogy Péter temeti Krisztust, temeti nagypénteket, el akarja temetni végképp nagy csütörtököt, azt a rettetes bukást, el akarja temetni a múltját, el akarja temetni húsvétot. Mert nem akar találkozni többet Jézussal, nem akar a szemébe nézni. Ez egy nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, nagyon kínos. És nem tudom, hányan vagytok itt ma úgy, hogy bármi árat fizetni képesek vagytok feljárni a fél világot, csak ne kelljen valakihez oda menni és a szemébe nézni, és azt mondani, hogy bocsáss meg, vétkeztem. Tudjátok, hány meg hány ilyen sántal, lesántult hívő van ma? Képes 1000 gyülekezetet váltani csak azért, hogy ne kelljen valakitől bocsátot kérni, és megalázkodni, és kimondasz, hogy vétkeztem. És mehetsz a Genezáret tavaidra, jobbról, balról, és tehetsz bármit.
Nem tudod eltemetni a múltadat, mert eltemethetetlen, ha nem találkozol Jézussal. El is mondja Péter ezt a levelében. Ezért áll el az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek hívőknek drága kincs. A hitetek pedig az a kő, amelyet a megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter átélte, hogy ezen a sziklán porrá ment az ő kavicsa. Előbb át kellett élje azt, hogy minden, a hamis elvárásaim, a hamis messiás hiteim, a hamis önismeretem, a hamis Isten ismeretem, minden ripityára kellett menjen, nagy csütörtöktől húsvétig. De most jön az evangélium. És úgy szeretném az evangéliummal fejezni a mai prédikációt, hogy Isten nem hagyja magára Pétert. Isten nem hagy magadra téged. Lehet, hogy csalódottan vagy. Két hittél egyszer azt Jézusról, a Mesiásról, az önmegvalósítás eszközeként néztél rá, és nem jöttek be a dolgok, nem gyógyított meg, nem gyógyította meg a gyereket, nem csinált így, nem varázsolt úgy, hogy szeretted volna, és tele vagy keserűséggel és haraggal. Most szeretném neked elmondani, hogy Isten szeret. Jézus Krisztus szereti Pétert, és nem mond le róla, és utána megy. És az a Péter, aki azt mondja, hogy ott hagyok mindent, elmegyek halászni. Megyek a szakmához, megyek vissza ahhoz, amikor még jobb lett volna meg se ismerni ezt a Jézust, mint sem csalódni benne, akkor Jézus utána megy. És Péter életében másodjára nem fog semmit. Először akkor nem fogott, mikor Jézus elhívta, és azt mondta, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Így indult Péter. Aztán Jézus még egyszer elment, amikor egész éjszaka kint voltak a tanítványaik, a barátaival Péter, és semmit nem fogott, és kérdi Jézus szelíden a partot, fiaim, van-e valami ennivalótok? Van-e valami a hálóban? És Péter rázza a hálót, és látja, hogy üres, hogy gumicsizma, meg sáros bakkancs, meg ki tudja, mit fogtak ki. Gumicsizmát biztos nem, akkor még nem volt. De szűrték azt a tavat rendesen egész éjjel. Ilyen ökológiai munkát végeztek a drágák. És semmi nem volt a hálóban. És ott volt a csalódás. Itt valami nem stimmel. Volt már egyszer az életem egy ilyen pont, amikor semmit nem fogtam, pedig egész éjjel szűrtem a tavat. És Jézus azt mondja, fiaim, van-e valami ennivalótok? És azt mondja, ha nincs, akkor dobjátok ki a hálót a hajó túloldalára, vagy jobb oldalára. És akkor egyszer csak érzi Péter, hogy megint az van, mint 3,5 évvel ezelőtt. Nem tudom tartani a hálót, mert szakadozik. És akkor beindulnak az emlékek, és Péter felöltözik, és beugrik a tengerbe, és most nem azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös vagyok, hanem most azt mondja, jövök hozzád, mert bűnös vagyok, Uram. Tudta, hogy nincs más esélyed. S hadd mondj neked, azt nincs más esélyed. Vagy azt mondod, hogy menj el tőlem, mert bűnös vagyok ma, és Jézus nem fél a bűneitől. Vagy azt mondod, mint Péter másodjára, jövök hozzád. Uram, már tanultam a leckét, egyszer meg akartam menekülni tőled a bűneim miatt, most jövök hozzád, mert bűnös vagyok. És kimegy a partra. És Jézus csak egy dolgot kérdez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Emlékszel, mit mondtál, hogy a halálba jössz? És Péter azt mondja, te tudod, hogy szeretlek téged. Kedvellek, ott azt mondja a válaszban. Nem azt mondja, hogy szeretlek, azt mondja, hogy kedvellek. Jézus azt kérdezi, hogy szeretsz engem? Simon meg azt válasz, hogy kedvellek, tetszel nekem. Azt Jézus másodjára is megkérdezi, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter másodjára is azt mondja, Uram, te tudod, hogy tetszel nekem. És akkor Jézus harmadjára is azt kérdezi, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Akkor Péter megszomorodik, mert eszébe jött, hogy 3-szor tagadta meg Jézust. És azt mondja, Uram, te mindent tudsz. És azt várnád, hogy azt mondja, te tudod, hogy szeretlek, és most is azt mondja, te tudod, Uram, hogy kedvellek. Én nem tudok szeretni, Uram. Te tudsz. Azt tudom, hogy te tudsz, de én nem tudok. És nézzétek, mit mond neki Jézus. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat, bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, és más övesz fel téged, és oda-vissza, ahol nem akarod.
Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsíti majd meg Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kövess engem. Ez Péternek a harmadik elhívása. Az első, amikor elhívta Jézus az élete a szolgálata elején. A másik, mikor azt mondta Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és úgy kövesse engem. De Péter nem tudta, hogy ez a kereszt mi. És a harmadik, amikor Jézus úgy hív el, hogy Péter már tudja, hogy mi az a kereszt, és azt mondja Jézus Péternek, kövesse engem. Péter, ne az álmesiást kövesd. Ne a rólam alkotott hamis elképzelésed kövesd. Engem kövesd. A hús és vér értett, szenvedő, meghalt, föltámadt Krisztust megváltott, kövess engem. És hadd mondjam nektek, pünkösd az, amikor a porból kő lesz. Ez a kavics ezen a kősziklán ripityára ment. A hamis elképzelése porrázúzódtak. A hamis önismerete is porrázúzódott. Annyi mindennek porrá kellett menni. És pünköskor Isten ebből a marék porból kősziklát csinál. Betölti a Szent Szellem Pétert, a 11-el és a 120-tól, akik a felházban vannak, és a Szent Szellem erejében nagypéntek és húsvét az evangélium dinamitjává lesz. Azt mondja Péter, izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názereti Jézust, azt a férfit, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal, jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. 50 nappal azelőtt Péter abban a városban azt mondta, hogy nem ismerem ezt az embert. Közöm nincs hozzá. Most pedig odaáll ugyanezzel a zarándok tömeg elé, mert általában ugyanazok mentek zarándokon Jeruzsálembe, voltak, akik haza sem mentek a Páskától pünkösdig, és odáll is azt mondja, ti odaadtátok a bűnösök kezébe, és oda szegeztétek általa a keresztfára. De őt Isten feltámasztotta, feloldva halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. A Biblia szerint az evangélium dynamis, dinamit. Görög szóban az evangélium Isten ereje. A Szentlélek erejében nagypéntek és húsvét az evangélium két komponensű robbanóanyaga lesz. És szeretném ma neked elmondani, Isten válasza a bűn tényére, arra, hogy bűnösök vagyunk, a megfeszített Krisztus. És Isten válasza a bűn következményére, a halálra, az üres sír, a megdicsült, feltámadt Krisztus. És Péter ezt az egyszerű két tényt hirdeti ki, hogy Krisztus meghalt a keresztfán. Miértünk, helyettünk, miattunk, ott a Golgotai kereszten, magára vett a bűneinket. Ez nagypénteknek az egyik komponense az evangéliumnak. De van egy második, hogy lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa, és harmadnapon dicsőségesen feltámad. És akkor Péter ezt hirdeti, az emberek elkezdnek sírni, elkezdnek jajgatni, és azt mondják, bűnösök vagyunk. Mi jutottuk a keresztre? És azt kérdezik, Péter, mit csináljunk? Mit tegyünk? És Péter azt mondja, térjetek meg, keresztelkedjetek meg a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Nagypéntek és húsvét, Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása, az Isten, az evangélium robbanó ereje, dinamissza, dinamitja. Mekkorát robbantott ez az evangélium, megtért 3000 ember. És hadd mondjam neked, ez az evangélium nagypéntek és húsvét tényén, és Isten szaván nyugszik. Mert ezt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újjong a nyelvem, még a testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában. Nem engeded, hogy szented elmullást lásson. Károly kicsit keményebben mondja, rothadást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és a síre is nálunk van mind a mai napig, de próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmullást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Gyertek, mondjuk ezt az utolsó mondatot el együtt. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Ezt hirdette Péter. Nem csak nagy péntek volt. Volt feltámadás. Hármat írtam, négyet mondok, jó? Négy választási lehetőséged van ma. Az Isten tisztelet, az igét is után. Négy választási lehetőséged. Az egyik lehetőséget, hogy Krisztus ellenségeként, kétségbe esett sírásolóként élsz tovább, tagadva őt és mindazt, amit tett. C.S. Lewis, a Narnia krónika írója, nagy angol irodalom történész, Cambridge-nek az egy kiváló professzora, közel 60 éves koráig ateista volt. És egy jó barátja, Tolkien, azt mondta, nem én egyszerű ez a Krisztus, hogy C.S. Lewis, nem én egyszerű, mint ahogy te gondolod, hogy kiszedem bele, ami tetszik, és ott hagyom, ami nem tetszik. Vagy teljesen hiszel a Bibliában, vagy sehogy. És azt mondta Tolkien C.S. Lewisnak, hogy fogja egy lapot, húzzára három oszlopot, és írd oda, Jézus az, akinek mondta magát. Következő, Jézus a legnagyobb csaló és szélhámos. Harmadik, Jézus egy őrült. Olvasd végig a négy evangéliumot, és írd be az evangéliumokat. Mi az, ami azt igazol, hogy az, akinek mondta magát? Mi az, ami azt igazol, hogy csaló, szélhámos? És mi az, ami azt igazol, hogy őrült? Mert csak ez a három lehetőséged van. És C.S. Lewis átolvasta a négy evangéliumot, és azt mondja, úgy tértem meg, mint amikor a tékozlófűt az apukája, a duzzogó tékozlófiát hazacipeli az apukája. Kétségbe esetten kellett beismerjem, hogy Jézus az, akinek mondta magát, és a Biblia igaz. És meg kellett adnom magam a megfeszített és feltámadt Krisztusnak, és el kellett higgyem, hogy ő a világ egyetlen reménysége, és az én szabadítóm. És aztán kezdte, ontotta a könyveket, van egy gyönyörű könyv, az a című Keresztény lettem, az öröm vonzásában, fájdalom, csűrcsavar levelei, Narnia krónikán, rengeteg könyvet írt, meggyőződéses keresztény lett belőle. Abbahagyta a sírásást. Némelyek úgy jöttetek be az ajtóra, láttam a kezetekben azt a kis lapátot. Eljövünk tiszteletbe, meghallgatunk a prédikát, azt megyünk haza kis lapáttal, még dobunk egyet-kettőt az Úr Jézusra. Mi lenne, hogy itt hagynád a sírásó lapátod, a drága barátom? Mi lenne, hogy hagynád a kéteidet, a félelmeidet? Ez az egyik lehetőség, hogy Krisztus ellenségeként érkezel és mész haza. A második, hamis elvárásaid és mesiásaid végtejtett gyászában élsz. Én azt hittem, én úgy képzeltem, és ragaszkodom hozzá, és haragszom az Istenre egy örök életen át, és dúzolni fogok, és hagyom, hogy feljön a keserség gyökere a szívembe. És én nem akarok a hamis mesiásaimtól megtérni a valódihoz. Én kitartok mellette. Ó, ne tedd ezt, kérlek. Az Isten szerelmére kérlek, ne tedd ezt. Péterben le kellett számolni az álmesiás hitnek, a valódi mesiás hittel. És nagypéntek, húsvétnak ez volt a célja, hogy találkozzon a valódi Krisztussal. A harmadik lehetőség, kész vagy találkozni a valódi megfeszített és feltámadt Krisztussal, az evangélium erejével. Azt mondja Péter, nagyon tetszik, hogy mi vagyunk ennek a tanúi. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. És mehetsz így? Tanúként. Jézus Krisztus feltámadásnak a tanújaként. Aztán, miközben dicsőítettük azon, jött egy negyedik gondolat. Azt írtam ide, hogy mehetsz haza kőgörgető angyalként is. Húsvétkor mi történt? Jöttek az angyalok, és elgurították. Le volt pecséte, ott álltok ezek a katonák. Vigyázzunk, veszélyes halott, ki ne jöjjön. Ez nagy földrengés lett, leestek a földre, felpattantak a pecsétek, jött két angyal, úgy elgurított a követ, hogy messze gurult. És elgurult a kő.
És az jutott eszembe, mikor Lázár ben van a sírban, és ott gyászolják, és már szaga van, negyednapos, és azt mondja Jézus, vegyétek el a követ. Lehetsz egy ilyen embere Krisztusnak. Dönts, hogy hogy mész haza. Dönts, hogy hogy mész haza. Gyertek, hajtsunk fejet és imádkozzunk.
Válaszolj erre a négy kérdésre. Krisztus kényszer temetője vagy, aki mindig el akarod temetni, mert zavarba hoz. Vagy azt mondod, hogy szembenézek vele, találkozni akarok vele. Lehet úgy, hogy csalódtál sok mindenben, de igazából nem Krisztusban csalódtál, hanem azt, amit gondoltál róla, amit sosem mondott magáról. Lehet, hogy csalódtál magadban. Olyan jó lenne ma oda borulni elé, mint Péter. Jövök hozzád, mert bűnös vagyok. Jövök hozzád, mert félre ismertelek. Jövök hozzád, Uram. Vagy jöhetsz úgy, hogy szeretnék találkozni megfeszített és feltámadt Mesiással. Szeretnék az ő tanúja lenni. Szeretnék kőgörgető angyal lenni, aki az emberi szívek sírboltjára elgurítom a követ, hogy találkozzanak a feltámadt Krisztussal, hogy kiöz őket a síreikból. Legyünk egy percig csendben és imádkozzunk. Válaszoljunk Istennek, majd utána kérem a dicsőtő csapatot, hogy vezessen minket át az Úr vacsorába.